hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk már is a hétvégi menetrendet, méghozzá azzal, hogy a sznékerek világa segítheti ki a közösségi média hirdetések által dominált reklámpiacot. Novemberben először rendezik meg a Sneakerness Fesztivált Budapesten, ahol a sportcipők rajongóinak többek között lehetősége lesz kitalált sznékerek reklámkampányának összeállítására. A Lunch Group kreatív igazgatója szerint a hazai reklámpiacon akadozik az utánpótlás, így a fesztivál keretein belül megrendezett verseny remek lehetősége a tehetséges fiatalok felfedezésére. Radovics Pétert Maurer Kristóf kérdezte a részletekről.
Már csak 2 hét választ el minket Magyarország első sneaker fesztiváljától, amelyről korábban itt a Trend FM-en is beszéltünk már, de ezúttal, amellett, hogy természetesen a sportcipők piacáról szót említünk, egy programról is beszélünk itt. Kezdjük azzal, hogy miről is van itt szó pontosan, mire jelentkezhetnek a sportcipők szerelmesei.
Hogy alapvetően itt a Sneakerness keretein belül szerettünk volna egy ilyen kreatív megmozdulást csinálni, mert hogy van egy ilyen helyzet a kreatív szakmában, hogy picit hiányán szenvedjük a megfelelő szintű színvonalú utánpótlásnak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt a Sneakerness-t kicsit felhasználjuk egyfajta ilyen utánpótlás nevelés, vagy utánpótlás lepkehálóval való kergetés céljára, és csinálunk egy kis kreatív versenyt fiatal, magukat kreatívnak tartó sneakerheadek számára, mert hogy elsősorban sneakerheadek lesznek itt a rendezvényen, viszont azt mindjárt ilyen tudjuk így a szakmában, hogy a sneakerhegység, vagy a sneaker kultúra, vagy a sneaker közösségben lévő fiatalok, és a kreatív szakma, azaz a reklámügynökségek világa az erősen összefügg, mert hogy hasonló érdeklődésű emberek vannak a két területen. Úgyhogy mi erre a dologra alapozva csináltunk egy ilyen aktivitást, amelyen a fiatalok jelentkezhetnek, és tulajdonképpen az lenne a feladat majd számukra, hogy nem létező sneaker márkáknak találjanak ki reklámkampányokat. Ezt a Sneak Peek nevű aktivitást, amelyet a Sneakernessen fogunk megrendezni, alapvetően a teljes kreatív csapatunk azon dolgozik, hogy minél érdekesebb, minél klasszabb élményt hozunk a fiataloknak itt a Sneakernessen, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk egyrészt a jelentkezőket, és később az érdeklődőket is majd a helyszínen.
Igen, ugye szerintem a sportcipő vagy sneaker kultúrában ez a reklám motívum azért is nagyon fontos, hiszen magának ennek az egész jelenségnek talán a közösségi médián való reklámozás és népszerűsödés adott hátszelet, amivel ennyire elterjedt lett.
Abszolút, és azt gondoljuk, hogy azok közül, akik ezeket az aktivitásokat, vagy ezeket a bizniszeket, vagy ezeket a sales pontokat csinálják, azok között nagyon sok tehetséges srác meg lány van, akiket mi nagyon szívesen fogadnánk a reklám szakmában. Úgyhogy ezt a két világot akartuk összehozni, abszolút.
Milyen szempontok alapján fogják ezeket a kitalált reklámokat értékelni?
Lesz egy zsűri, amelyben még nem teljesen véglegesen a népszerű, úgyhogy ezt nem feltétlenül osztanám még meg, de a napokban nyilvánossá válik, és igazából a zsűriben különböző kreatív szakemberek lesznek, akiknek mindegyiknek rálátása van a szakmára valamilyen szinten. És igazából a zsűri tagjainak döntésének az összessége lesz az, ami a döntő szót mondja ki majd ebben a dologban. Tehát szakemberek ilyen olyan módon szakmában érintett emberek fognak döntést hozni majd.
Miként fog ez a verseny a fesztiválon belül megjelenni? Inkább előtte online térben kell majd jelentkezni, vagy egy saját panelja lesz? Hogyan kell ezt alapvetően elképzelni?
Nem, ez egy abszolút valóságos, kézzelfogható, színeszagos megmozdulás lesz. A fesztiválon egy kitelepüléssel leszünk jelen, kiviszünk egy ilyen konténerszerű helységet, ami tulajdonképpen egy kreatív osztályt fog jelképezni. Úgy is rendezzük be, ez egy kreatív iroda lesz. Egyébként egy üvegfala van, tehát mindenki láthatja, hogy mi történik bent. És a jelentkezőket 2-esével fogjuk összesorsolni. Valójában ez az életben is így működik, ugye, mert amikor az ember elmegy egy kreatív osztályra dolgozni, akkor fogalma sincs, hogy ki lesz a párja, vagy milyen kreatív csapatba kerül. Úgyhogy ezt fogjuk szimulálni a valóságban is. Tehát a jelentkezőket 2-esével összesorsoljuk, ők bemennek ebbe a kreatív szobába, megkapják a briefet, kiválasztják a számukra szimpatikus sneakermarket, és mehet is a munka. És körülbelül 1,5 órájuk lesz arra, hogy kitaláljanak egy kampányt. Ahhoz, hogy kitalálják a kampányt, egyébként adunk egy kis vonalvezetőt, tehát egyrészt a kreatív folyamatot megismertetjük velük előtte, illetve ott is real-time-ban fogjuk őket figyelmeztetni arra, hogy hol tartanak időben, hogy mennyi idejük van még, melyik folyamatot kéne éppen elvégezniük. Szóval a 1,5 órát tulajdonképpen az a kérés, hogy egy komplet kampányt csináljanak majd meg számunkra.
A korábbi interjúmban a Sneakernesszel kapcsolatban Trunk Tamással arról beszéltünk, hogy egyébként a sneaker kultúra az elmúlt években robbant be igazán Magyarországon. Mennyire számítanak ennek az áthallására egyébként, akár a program keretein belül, arra gondolok itt, hogy mennyi jelentkezőre. Nyilván most, hogy említette, hogy a valós időben ez nem egy online térben való versenyről van szó, mekkora érdeklődésre számítanak ott magán a fesztiválon?
Tehát alapvetően ugye a jelentkezőink azok már korábban meglesznek, és csinálunk egy kampányt, amelynek során jelentkezéseket lehetővé tesszük, illetve azt kommunikáljuk, hogy milyen felületeken lehet ezt megtenni. És az a helyzet, hogy pont amiatt, amit említett, tulajdonképpen mi is sok jelentkezőre számítunk, de nálunk nem kellenek százas számok. Itt elég, hogyha 10-20 nagyon tehetséges és kreatív fiatal jelentkezik, akkor mi már abszolút boldogok vagyunk, és nagyjából ennyinek is lesz lehetősége arra, hogy beszálljon élőben a játékban.
Beszéltünk most már a verseny részleteiről, akkor azért arról is tegyünk említést, hogy mi az, amit lehet nyerni a kampánnyal való részvétel során.
Hogy alapvetően a fődi, az már ugye kettesével lesznek a csapatokban a fiatalok, gyakornoki lehetőséget ajánlunk a győzteseknek. Tehát a győztes csapat a Lounge ügynökségén lehet junior kreatív, és kipróbálhatja magát a szakmában valójában is. És hogyha úgy érti, hogy ez érdekli, sikeres, stb., akkor ugye akár egy hivatás vagy munkát is, szakmát is találhat magának ezzel.
Nyilván ugye ez a fiatalabb generáció pályázata, és az ő irányvonaluk ugye már leginkább a közösségi média és ez ezzel kapcsolatos hirdetés, nyilván valamennyire ez a sneaker trendekkel is párhuzamos, tehát alapvetően ezek a reklámkampányok is, vagy a gyakornoki program ugye ezeket az új generációs felületeket célozzák.
Teljes mértékben, illetve a fiatalokat is keresünk, mert hogy a versenyre való jelentkezés egyik feltétele, hogy az illető eddig nem dolgozott a reklámszakmában semmilyen módon, tehát nincsen köze a professzionális reklámcsináláshoz, és ezt így fontosnak tartjuk, mert hogy olyan tehetségeket keresnénk, akik még nem frontálisan nem találkoztak ezzel az iparággal, nem próbálták ki még magukat benne.
Az elmúlt percekben Radovics Pétert, a Lunch Group kreatív igazgatóját hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egyre nő azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a száma Magyarországon, amelyek tőzsdére szeretnének lépni. Idén már 8. alkalommal adta ki a hazai értéktőzsde a BÉT 50 kiadványt, amely az év 50 legsikeresebb tőzsdére igyekvő KKV-ját mutatja be. A Budapesti Értéktőzsde ZRT igazgatója szerint a kiadvány egyre népszerűbb itthon, idén akár már 100 vállalkozást is bemutathattak volna a megfelelő kapacitás esetén. Nagy Péter Gáborral, a BÉT marketing értékesítési és kibocsátói akvizíciós igazgatójával és Paulovics Mártonnal, az EY tranzakciós igazgatójával Szajlai Csaba beszélgetett a Nap vendége című műsorban.
A napokban jelent meg a BÉT 50, Budapest Értéktőzsde 50 hazai KKV-s csúcssztoria, és ennek a propóján a Budapest Értéktőzsde, valamint az EY szervezésében egy szakmai konferenciát is szerveztek az érintettek. Javaslom, hogy kezdjük talán a BÉT 50 ismertetésével, hát ha nem mindenki van teljesen képben, akkor talán a Budapest Értéktőzsde az illetékesség.
BÉT 50, nagyon egyszerű a mozaik szó, ugye két dologba áll, BÉT, mint a tőzsde, és 50 az 50 cégre utal, ami azt jelenti, hogy minden évben 50 darab hazai sikeres vállalkozást felkeresünk, nyilván abból a célból, hogy bemutassuk az ő történetüket, sikersztoriukat, számaikat, fejlődésüket a nagy közönség számára. Ugye a tőzsde azért foglalkozik a hazai középvállalati réteggel, aki még nincs a tőzsdén, mert azt gondoljuk, hogy rengeteg rejtett potenciál van a magyar gazdaságban. Ugye bármiféle statisztikát nézünk, bátran mondhatjuk azt, hogy a hazai középvállalati réteg nélkül nem működne a magyar gazdaság, de kevés figyelem hárul rájuk. A brandjük nem elég erős, nem elég nagyok ahhoz, de egyébként a háttérben rengeteget dolgoznak, akár beszállítóként, vagy exportpiacokra is rengeteget szállítanak. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaság siker rétegét nekünk is támogatnunk kell, és bízunk abba egyébként, hogy ezek a cégek egy fejlődésük egy bizonyos pontján, nyilván amikor már a finanszírozási kérdések is aktuálissá válnak a hagyományos önerőn, meg bankhitelen túl, akkor gondolnak esetleg tőkebevonásra, tőzsdei megjelenésre, de ez nyilván egy nagyon hosszú út előttük, úgyhogy nekünk van egy nagyon széles középvállalati szolgáltatási palettánk, és ennek az első lépcsőfoka, amit felszoktuk ajánlani a résztvevőknek, a hazai KKV-knek, az a BÉT 50 kiadvány és konferencia.
Milyen potenciát lát az EY ebben a vállalati szegmensben?
Ugye minden évben 50 új vállalattal találkozni, ráadásul ilyen rövid idő alatt sikeres növekvő vállalatokkal az egy elég jó dolog, azért itt tanácsadói szempontból is, és hát ugye ezeket a történeteket végighallgatni személyesen, ugye egy-egy ilyen interjú akár 2-3 óráig is tarthat, körbemegyünk a gyáron, meghallgatjuk, hogy honnan indult az egész történet, mi a stratégia, tehát ezek nagyon izgalmas és inspiráló, ez egy feltöltő projekt nekünk is. Minden évben, most már ez a 6. alkalom, hogy az EY támogatja ebben a BÉT-et, és nagyon örülünk, hogy ebben partnerek lehetünk, és hát büszkék vagyunk, hogy ezeket a jó magyar cégeket és ezeknek a vezetőit be tudjuk mutatni. És hát nagyon izgalmas, ugye tegnap volt pont a konferencián, talán a jegybank alelnök úr mesélt erre, hogy ugye a siker, meg a növekedés, és hogy mi kell ehhez, és ugye ezek a cégek, ezek egytől egyig növekednek és sikeresek, úgyhogy érdemes velük foglalkozni.
Hogyan lehet definiálni a mostani BÉT 50-es más cégeket lehet egyáltalán, milyen oldalról érkeztek már, mint ami a termelésüket, régiós származásokat, gazdasági kibocsátásokat illeti?
Nagyon széles skálán mozognak, tehát nem tudunk rámutatni egy konkrét dologra, hogy na ez a sikersztoria a magyar gazdaságban, mindenki innen jön. Persze, amit mindenki nagyjából sejt, hogy milyen szektorokban működő cégek, melyik régióból érkeznek, tehát hol van a magyar gazdaságnak a központja, akkor azért az minden évben visszatükröződik a B50 kiadványban. Ugye Marci már említette az előbb, hogy már sokadik éve dolgozunk az EY-jal, ez már a 8. alkalom egyébként, hogy összeáll a kiadvány, ezt talán fontos leszögeznünk, tehát már 400 céggel kerültünk kapcsolatba, és hát azt látjuk, hogy a gyártás, kereskedelem, építőipar területéről mindig rengeteg cég van, de föl-föl tűnnek nyilván ilyen csillagok is. Most konkrétan egy űripari cégről tudunk beszélni az idei évben. Van a agrárcég is minden évben, tehát azt gondoljuk, hogy egyébként ez leképezi a magyar gazdaságnak a szerkezetét. Ugye, ha azt vizsgáljuk meg, hogy milyen régióból érkeznek, akkor mondhatjuk azt, hogy Baranyától kezdve Békésen át egészen Borsodig mindenhol találkozunk sikercégekkel, de azért a központi régió, Budapest és Pest megyei székhelyen rendelkező cégek azért felét, kétharmadát szokták adni az éppen aktuális 50-es listának.
Egyébként maga a kiválasztási kritérium az ugye úgy szokott történni, hogy magyar tulajdonosi háttér, itthoni stratégiával rendelkezzen a társaság, tehát itt adjon hozzá értéket. Nyilván azt szeretjük, hogyha valaki egyébként külföldi piacokra is megy, és ott megjelenik, de hogy alapvetően itt döntse el a menedzsment vagy a tulajdonosi kör, hogy merre van az előre. Azon belül szeretjük, hogyha több milliárdos árbevételrel rendelkeznek, hogyha van egy akár egy jó, akár 10%, mondjuk EBITDA, van ez a csodálatos szó, amit szeretünk, hogyha van egy 10%-os, legalább 10%-os EBITDA hányaduk, egyébként, ha megnézzük az idei célket, akkor ez 17% átlagosan, tehát nagyon jó számokkal rendelkeznek, növekednek, több mint 20% feletti növekedés produkálnak, és hát ez alapján szoktunk elindulni, és nyilván próbálunk az ilyen egyedi történetekre koncentrálni, hogy tényleg ez a mi az a brand, amit még esetleg nem ismernek a fogyasztók, vagy valami olyan termék, ami talán nem is tudjuk, hogy ez egy magyar cégnek a előállítása.
Immár ez a 8. B50-es projekt. Lehet találni annyi céget Magyarországon? Ezek szerint akkor lehetett. Mennyire volt nehézkesebb, mint az elmúlt években a mostani időszak apropóján?
Minden évben felmerül a kérdés, sőt a legelső évben is felmerült a kérdés, hogy hol lesz az az 50 cég, ki lesz az az 50 cég, lehet-e találni az 50 után még 50-et, aztán még 50-et. Minden évben van némi bizonytalanság, de ez egyre kisebb, és azt gondoljuk, hogy egyre több és több sikeres cég van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az idei évben talán rekord gyorsasággal gyűjt össze. Tehát azért ez egy hosszú idő, míg az 50 céget véglátogatjuk, meg megkeressük, de talán azt mondhatjuk, hogy idén ez pár hónap alatt megvolt, korábban 4-5 hónap is lehetett, míg 50 céggel leszerveztünk mindent. Ugye rájuk találni nem olyan nehéz, de a szervezési időpontok, ezek mindig azért nehezítik a projektet, tehát ezért el szokott tartani akár fél évig is, attól kezdve, hogy az első cég megvan, és a konferencián bemutatjuk a kiadványt, ugye a projekt eleje és a vége az nagyjából így néz ki egy adott évben, de szerintem azt is mondhatjuk így közösen Marcival, majd erősítsél meg, hogy akár lehetne ez B100 is egy adott évben, ha lenne rá fizikai kapacitásunk, de talán ez az egyetlen korlát, úgyhogy én így most így meg tudom ígérni, hogy jövőre is lesz B50 kiadvány,
hát meg utána is. Nyertes csapata ne változtas, ugye van az a mondás, lehet, hogy a Brandon sem érdemes, de visszaadjuk Mártonnak a szót.
Igen, ezt meg tudjuk erősíteni, és egyik nem higult a kör, tehát ezért nem arról van szó, hogy most akkor minden nagyon pici, esetleg nem olyan érdekes céget is beválasztunk ebbe a történetbe, tehát ide tényleg a krém kerül be. Tényleg több ezer magyar vállalat van, aki jól működik, de azért, hogyha ezeket a kvantitatív meg kvalitatív kritériumokat, ezeket egymás mellé tesszük, akkor ha valaki megnézi ezt a közel tényleg 400 céget, akkor azt fogja látni, hogy ezek valamit tudnak, ezek a cégek tudnak külföldre menni, tudnak versenyképesek lenni, hogyha valaki ilyen szintű növekedést, árbevétel, eredmény hányadot produkál, akkor az azt jelenti, hogy a vevői szájtó is elégedettek vele, az ügyfelei is elégedettek, tehát ezekre érdemes büszkének lenni. És hát ugye innen jön a növekedés, tehát mindig azt keressük, hogy oké, akkor honnan fog jönni a gazdaságnak a növekedése, akár egy picit nehezebb szituációban is. És ugye ez egy nagyon diverzifikált kör, ezért sokkal nagyobb az esélye, hogy egy ilyen diverzifikált körben sikerül megtalálni azokat a bajnokokat, akik aztán a növekedés zálogát adják, és szerintem erre most sok mindenki keresi a választ a döntéshozók közül.
Az elmúlt percekben Nagy Péter Gáborral, a Bét Marketing értékesítési és kibocsátói akvizíciós igazgatójával és Paulovics Mártonnal, az EY tranzakciós igazgatójával Szajlai Csaba beszélgetett. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.